Önindító. Pályakezdő fiatalok magazinja a Valas Rádióban.
Üdvözlök minden kedves hallgatót az Önindítóban. Mai vendégemnek nagyon érdekes életuta van, hiszen matematika szakosként kezdte, majd utána a pedagógiára vándorolt, kihagyva a matematikát az egyenletből, és most valami egészen más csinál. Mi egy játékpedagógiai képzésen ismerkedtünk meg, Heltai Júlia Julcsival. Köszöntelek, Julcsi!
Szervusz, Andris, és köszöntöm a kedves hallgatókat is!
Tényleg nagyon érdekes hallgatni ezeket az életutakat, hogy elkezdi az ember az egyik helyen, és valami egészen máshol köt ki. Neked hogy jött a matematika szak?
Ez egy nagyon izgalmas története az életemnek, és eredetileg úgy volt, amikor végeztem a középiskolába, hogy nem fogok tudni egyetemre menni, mert olyan ilyen anyagi helyzetben voltunk, hogy úgy tűnt, hogy ez nem egy túl kivitelezhető dolog, és akkor a felvételi előtt egy héttel kiderült, hogy mégis. És akkor leültem, és arra gondoltam, hogy ez egy jel, és hogy gondoljam végig kicsit az életemet, és egészen addig biológia szakra készültem, OKT-vizni is voltam, meg minden hasonló. És akkor így rájöttem, hogy igazából kicsi koromtól kezdve a matematika vonzott a legjobban, csak középiskolás koromban a matematika tanárom és én nem annyira találtuk meg a közös hangot, és akkor így ültem, és így arra gondoltam, hogy ha még neki se sikerült megutáltatnia velem a matematikát, akkor soha senkinek nem fog sikerülni. És akkor beadtam a matek szakra a jelentkezésemet, és hogy ez igaz is lett, tehát azóta is nagy rajongója vagyok a matematikának, csak aztán máshová vitt az élet.
És hogy nem sikerült megutáltatni a matematikát a tanárodnak? Hogy ennyire kitartó voltál?
Nem voltam kitartó. Ez szerintem nem egy ilyen racionális dolog, hogy így mit szeretsz és mit nem. Ez nem mindig a körülményektől vagy az eseményektől függ. Erre számtalan példát tudnék felsorolni a saját életemből legalábbis. Egyszerűen szerettem a matekot. Akkor még nagyon tetszett a tisztasága és az, hogy ott minden kiszámítható, minden érthető. Aztán egyetemen persze rögtön szembesültem azzal, hogy ez egészen másképpen van, de szerencsére, amit ott találtam, az még sokkal jobban tetszett annál, mint amit ott hagytam. Én végig nagyon frusztrált voltam a matek órákon középiskolába, és nem voltam ott örömmel. De hogy nyilván ez egy csomó minden miatt, tehát hogy ez nem csak a matek miatt, hanem csomó minden állt elmögött akkor.
És milyen hatással volt rád az, amikor szembesültél azzal, hogy ez mégsem olyan egyértelmű és exakt, mint ahogy te azt gondoltad?
Hát nagyon meg voltam lepve, meg össze voltam zavarodva, és aztán nagyon megtetszett, és nagyon dühös lettem, hogy a középiskolában nekem azt kamuszták be, hogy ez egy tiszta képlet, és hogy ez úgy készen van, és hogy a matematika egyáltalán nincsen készen, és hogy pont ez a szép benne, és hogy a gyerekeket arra kéne megtanítani, hogy gondolkozzanak, és hogy ezeket a matematikai fogalmakat saját maguk struktúrálják meg a saját agyukban, és gondolják tovább, mert hihetetlen megoldatlan kérdései vannak még a matematikának, és amúgy is az egész matematika pár axiómán alapszik, amit soha senki nem bizonyított ezért axiómák, de ez már a filozófia része a történetnek. Ja, és minden minket hallgató gyereknek üzenem, hogy a prímszámok azok igazából nem prímszámok, és ne higgyenek a tanáraiknak.
Ez most nekem is valami új, de azért mégis lehúztál 3 évet matek szakon.
Igazából ez sem ennyire egyértelmű, tehát én már első év után így éreztem, hogy lehet, hogy itt váltani kéne. Akkor összeszedtem magam még egy év alatt, és akkor eldöntöttem, hogy tényleg váltani fogok, és akkor az utolsó évben már alig voltak kurzusaim, és akkor már pedagógia szakos tárgyakat vettem föl első fél évben, akiket aztán elfogadtattam pedagógia szakon, második fél évben meg összesen egy élménypedagógia kurzusra jártam, tehát hogy semmi másra.
És mennyire volt neked nagy feszültség ebből, hogy most ott hagyd-e a matek szakot, vagy ne hagyd ott, most már elkezdted, végigcsinálod?
Nagyon nagy feszültség. Én Szikla Szilárdan eldöntöttem, hogy ott fogom hagyni, és hogy nagyon felszabadult voltam, mert hogy így rátaláltam a pedagógiára, és hogy ez egy annyira tiszta történet volt az, ahogy én azt megtaláltam, és annyira más, mint bármi, ami valaha történt velem, és annyira egyértelmű, hogy nekem ott a helyem, de hogy a családom egyáltalán nem fogadták el, hogy én szakot akarok váltani, vagy amit elkezdtél, azt fejezd is be. Tehát voltak éppen én végig kamusztam ezt a váltást, tehát azóta se tudják. Ez ilyen több érettségit megismételtem, például, hogy legyen elég pontszámom. Nem tudják igazából, hogy hogyan felvételiztem át. Lejelentettem, hogy most már pedagógia szakra járok. Az se egészen őszintén. És akkor erről lehetne megint lamentálni, hogy megírja őszintének lenni, vagy sem. És annyira kvázi bele is betegedtem kicsit fizikailag is ebbe a kamuhalmazba, de hogy ott nagyon nem álltam a helyzet magaslatán. És még most is azt gondolom, hogy engem értek azok a gátak, amik ott értek, csak a kezelési mód az lehet, hogy lehet ennél jobb, mint amit én választottam.
De végül is a családi támogatás hiányának ellenére is sikerült megcsinálnod a pedagógiát. Ennek részleteiről fogunk a következő blogban beszélgetni Julcsival.
Önindító. Pályakezdő fiatalok magazinja a Halas Rádióban. Önindító.
Folytatjuk beszélgetésünket Julcsival, aki matematika szakról a pedagógiára vándorolt, és hallottuk, hogy nem igazán támogattak a szüleid ebben a döntésben. És azért végigcsináltál 3 évet, és utána volt egy nagy váltás. Hogyan élted ezt meg érzelmileg?
Én teljesen rendben voltam vele. Azóta sem bánom azt a 3 évet, amit a matekra szántam, és hogy ennek akkor volt ott a helye is, az ideje is, ez nekem annyira látszott, annyira nyilvánvaló volt. Nagyon boldog voltam, és azt is emlékszem, hogy kikkel, mikor, hol voltam, amikor megtudtam, hogy felvettek pedagógia szakra. Nem tudtam elképzelni, hogy nem fognak felvenni, mert egyszerűen annyira akartam, soha semmit ennyire nem akartam még az életemben addig.
És ez a pedagógia iránti hatalmas vágyad mikor kezdett el gyökeret verni?
Ez is egy ilyen izgalmas kérdés, mert tartozom egy vallomással, egy tanár dinasztiának vagyok a sarja. Apám még 8-an voltak testvérek, és a nagyszüleim is tanárok, mind a 8 gyerekük tanár lett, 23-an vagyunk unoka testvérek, és nagyon sokan tanítanak közülük is. Nem is tudok a környékünkön úgy új embert megismerni, ne sorolna fel egy-kettőt a rokonaim közül rögtön, akik itt vagy ott tanították őt, vagy a valamelyik rokonát, vagy barátját, vagy nem tudom. És akkor én eldöntöttem az középiskoláskorom, hogy bármi, csak nem leszek tanár. Akkor a matek szakról, mert tudtam, hogy menni akarok, akkor azt is tudtam, hogy akkor egy olyan helyre akarok menni, amit így el tudok képzelni hosszú távon magamnak, és leültem, hogy Júlcsi, akkor mivel foglalkozol örömmel az életedben, és csupa olyan dolog volt, hogy igen, környezetvédelmi szervezetekben önkénteskedem, igazából a matek szakon nagyon keveset jártam be konkrétan az órákra, mert folyamatosan önkénteskedtem 3-4-5 különböző környezetvédelmi szervezetben, és mindenhol a gyerekfoglalkozások szervezése ilyen központi feladatom volt. És így jártam az országot velük, és rengeteg gyereknek a legkülönbözőbb foglalkozást tartottuk, és akkor le kellett magamnak vallani, hogy így lehet, hogy itt kicsit többről van szó, szóval, és akkor ez volt az egyik irány, és volt még 3 másik irány, és ezért is látszott annyira tisztán, mert ezek annyira nyilvánvalóak. Akkor kezdtem dolgozni a Rogers személyközpontú oktatásért alapítványnál, akiknek a képzésén amúgy megismertük egymást, és hát elképesztő hatással volt rám az, hogy létezik olyan iskola, az akkori Rogers középiskola, amiben olyan szabadság van, amit én el tudok képzelni egy gyerek számára, tehát nagyon nagy csalódottsággal jöttem ki a közoktatási rendszerből, és akkor ez volt az egyik, hogy hú, az alternatív oktatás mennyire jó. Pont ugyanakkor ismertem meg az élménypedagógia módszerét, és abba is teljesen beleszerettem, hihetetlen képzőim voltak, főleg a Surányi Zolta, ő, aki nagyon megmaradt, aki nagyon nagy hatással volt. Az ő képzésén tapasztaltam meg életemben először azt, hogy félelmeket le lehet küzdeni, és hogy ez egy ilyen mezei élménypedagógia képzés volt, szóval jó dolog, és elkezdtem járni a Lénárd Sándornak az óráira egyetemen, aki pedagógia képzésben tartott kurzusokat, és hát ő az Isten, tehát hogy így.
Akkor valóban rengeteg hatás ért téged, egyrészt ugye a Roger személyközpontú alapítvány, másrészt Surányi Zoli részéről, aki mellesleg a Sziládiban is, a Kiskunhalasi gimnáziumban is tartott már élménypedagógiai képzés, szóval itt van egy közös kapcsolódás. Maga az egyetem, kicsit visszatérve az egyetemre, neked milyen impulzusokat adott?
Szerintem az ország egyik legjobb képzése az ELTÉ-n a pedagógia szak, annyira más módszerekkel dolgoznak, hogy ilyen konkrét példa, ugye most nagy mumus a portfólió a tanárok számára, és szerintem is az, ahogy ami történik ebben az ügyben, az elképesztő. Külön nagyon szomorú vagyok azért, mert egy nagyon jó értékelési módszer halálát nézhetjük végig, mert hogy ezek után senki nem vágyik majd portfóliót készíteni, az is biztos, de én megéltem azt a pedagógia szakon, hogy milyen egy jó portfóliós értékelés például, és mennyivel életszagú, mint mondjuk ez az 5 fokozatú skálás, évvégén kapok egy jegyet történet. Ott az értékelés egészen másképp ment, a módszerek, amiket tanítottak minket, és hogy az egyik legerősebb az a szemléletformálás volt ezen a szakon, és nem a tárgyi tudás. Azt hiszem, azt ők is úgy gondolták, hogy az a te felelősséged, hogy a tárgyi tudást magadra szed, mert azért vagy azon a szakon, mert elméletileg érdekel. És hogy amit a könyvekből meg lehet tanulni, ezt egyedül is meg tudod tanulni. Viszont a szemléleted az leginkább közösségben tud formálódni, és hogy ez volt a leghangsúlyosabb.
Ez remek, hogy tényleg erre volt tér, mert sok felsőoktatási intézményben tapasztalják azt a diákok, például ilyen együttes, közös gondolkodásra nincsen tér teremtve, de akkor te itt abszolút megélted ezt a lehetőséget.
Szinte az összes óránk ilyen volt, de itt alapvető, itt a dolgozóknak a legnagyobb többségének az a fontos, hogy a hallgató mit gondolt, és simán akármelyik szakon meg lehet ezt oldani, de mondjuk az biztos, hogy rengeteg munkájuk van a képzés kialakításában itt a tanároknak.
A következő blokkban, a pedagógiában kicsit mélyebbre ásunk Julcsival, maradjatok velünk!
Önindító, pályakezdő fiatalok magazinja a Halas Rádióban.
Az Önindító mai adásában Heltai Julcsival beszélgetünk, aki pedagógia szakon végez, és lehet, hogy megtévesztő lehet a hallgatók számára, hogy mit is takar ez a pedagógia, hiszen Julcsi nem tanárnak képződik, hanem ő pedagógia szakos. Na már most fedjük fel a leplet erről a dologról. Julcsi, kérlek, mesélj arról, hogy mit jelent ez a pedagógia szak.
Köszönöm a kérdést, mert nagyon sokszor találkozunk ezzel pedagógia szakosként, hogy mindenki azt gondolja, hogy tanárok leszünk, és akkor az első kérdés, hogy jó, de hogy mit fogsz tanítani, és akkor így mondjuk, hogy nem fogunk tanítani, mert nem tanárképes a szakunk. Az egy külön műsort lehetne arra szentelni, hogy ez mennyire beteg dolog, hogy a tanárképzésben a mi képzésünk szinte egyáltalán nem jelenik meg, amikor a tanároknak lenne a legnagyobb szüksége azokra a dolgokra, amiket mi tanulunk meg, de mi meg nem jutunk el legtöbbször a gyerekekig a tudásunkkal. Tehát, hogy ez egy nagyon furcsa történet, hogy itt mi zajlik. Ugye régen kötelező volt pedagógiai asszisztenst alkalmazni. Az iskolákban legalább 2, ha bár az is egy nagyon kicsi szám. Most 200 gyerekkel foglalkozni, nem is kell magyarázni. De most iskolába nagyjából be se jutunk, mert a legtöbb iskolának nincsen anyagi kerete pedagógiai asszisztens alkalmazására. Ha megvan, akkor nem tudják, hogy egy egyetemen végzett pedagógiai asszisztens mire képes. Milyen dolgokra tanították meg őt, ezért legtöbbször csak aktákat pakol meg fénymásol. De ez is a feladata, de hogy azért ennél sokkal többet is tud. Amilyen gyakorlati például be tudok ülni egy tanárnak az órájára, meg tudom nézni, hogy milyen módszerekkel tanít a gyerekekkel, meg tudom nézni, hogy a gyerekeknek milyen tanulási stílusuk van, hogy vajon azok a módszerek olyanok, amikkel ők a leginkább tanulni tudnak. És sokszor az ilyen elmérgesedett helyzetek mögött is csak egy ennyire egyszerű dolog áll, hogy ha valaki folyamatosan magyaráz egy csapat gyereknek, aki vizuális és sokkal jobban érti a dolgokat, akkor ott 2 külön pályán mozog a gyerekek és a tanár, és hogy ezek annyira nem bonyolult dolgok, és akkor ilyesmiket is tudnék csinálni. De hogy én most nem ezzel foglalkozom, és nem is iskolába dolgozom, és például egy pedagógia szakos elmélet nevelési tanácsadóban is dolgozni, tehát ilyesmi lehetőségek vannak, minisztériumba dolgozni, oktatás kutatóként tud elhelyezkedni felsőoktatásban.
És mennyire van szükség pedagógus végzett hallgatókra?
Nagyon nagy lenne. Ez a személyes véleményem, hogy a tanárképzés és a pedagógia szakos képzés nem kéne ilyen élesen, tehát semmi kapcsolatunk nincs a tanárszakosokkal, a tanárszakosoknak se velünk, a tanárszakosok azt se tudják, hogy létezünk. Én azt élem meg, hogy a puttonyomban van egy elképesztő tudás, már nem az én tudásom elképesztő, hanem amiket én tanultam, azok olyan elképesztő dolgok, amikre nagyon nagy szüksége lenne a gyerekeknek, és hogy nem jut el hozzájuk, mert én nekem nincs igazán utam gyerekekhez, és a tanárszakosok pedig abszolút lemaradnak ezekről. De hogy nem a saját hibájukból, hanem egyszerűen nem része a képzésüknek. Én amikor a matek szakon az egyik olyan indok, hogy miért akarom befejezni, és ami feltette az IRA pontot, az az volt, hogy kerestem olyan órákat, ahol azt tanítják nekem, hogy hogyan tudom megtanítani a gyereknek azt, hogy 2 + 2 = 4, mert azért nem mindenki születik ezzel a tudással, van, aki ezt ösztönben nagyon jól csinálja, de van, aki nem. És hát nem találtam ilyen kurzust, és akkor így leültem, és így azon gondolkoztam, hogy a jóságos atya úristen, én aztán mindent tudhatok a deriválásról, ember, de hogyha ezt nem tudom úgy elmondani, hogy egy gyerek megértse, vagy úgy tanítani, hogy érdekelje, akkor halott ugye az egész, nincsenek ilyen kurzusaik a tanárszakosokban.
Igen, azért ez valóban egy elég gyakori jelenség, hogy sok tanár nem tud magyarázni, vagy nem tudja úgy átadni az anyagot, és tényleg ilyen alap, fundamentális dolgoknál kéne kezdeni sokszor, mondjuk a kicsiknél, de lehet, hogy a nagyobbaknál is. Kicsit visszacsatolnék arra, amit korábban mondtál, hogy nagyon szemléletformára volt számodra ez a pedagógia. Legtöbb órátok ezzel volt kapcsolatos, hogy milyen pedagógiai módszereket kéne alkalmazni, sejtem. És mesélted, hogy egyszer például egy osztályfőnöki órának a tantervét kellett volna megterveznetek. Mi volt ennek az egésznek a lényege?
Nagyon sok olyan kurzus volt az egyetem, amit én nagyon élveztem, és nagyon hasznos volt a számomra, és akkor van egy ilyen listám, ami a leghasznosabbak, és ez volt az egyik ilyen tananyagfejlesztés, és bejött a tanár, harmadévesek voltunk, és mondta, hogy na, most igazi dologgal foglalkozhatunk, egy igazi tananyagot fejleszthetünk egy igazi osztálynak, osztályfőnöki témakörökben. Úgy mondtuk nekik, hogy nagyon jó, már nagyon jól hangzik, nagyon lelkesek vagyunk, nem lehetne valami értelmes dologgal foglalkozni, mert oké, osztályfőnöki óra, mindannyian tudjuk, hogy senki nem tart osztályfőnöki órákat, mert egyszerűen nincs is rá rendes idő, meg tér, meg hely. És mondta, hogy jó, én teljesen partner volt, mit akarunk csinálni. Mondtuk, hogy minket most nagyon izgat a kísérleti tankönyveknek az ügye, ugye akkor vezették be a kötelező erkölcstan vagy hittan választását. És akkor ez a kettőt összeért, és ez egy ilyen nagy feszültség volt bennünk hallgatóként, hogy nagyon nem értettünk egyet, és máig nem értek egyet azzal, hogy csak egy tankönyvet lehet használni iskolákban, és ráadásul nem tudom mennyire szabad ilyesmit kimondani, de hogy nagyon rossz minőségűek a kísérleti tankönyvek, nagyon sok zavaros dolog van bennük, tárgyi tévedés is, hogy szerencsétlen fogalmazás, és hogy nekünk ilyen külön fájdalmas pont volt az erkölcstan tankönyv, ahol azt tapasztaltuk, hogy az erkölcstan tankönyv egy olyan képet közvetít a világról, ami igazából nagyon kevés gyereknek a sajátja. És akkor azon kezdtük el gondolkozni, hogy akkor egy borsodi zsákfaluba élő, mély szegénységben élő családnak vajon mit fogadni erkölcstanból egy olyan könyv, ami egy fehér középosztálybeli családnak a mindennapjairól szól, és nem csak, hogy arról szól, hanem azt tekinti egyedüli értéknek, és úgy éreztük, hogy ez teljesen nem egy életközeli dolog. És akkor mondtuk, hogy mi erkölcstan tananyagot szeretnénk igazából fejleszteni, és mondta, hogy oké. Az első dolog az volt, hogy rájöttünk, hogy ki kell dobni a tankönyvet. Tehát mi egy olyan dolgot szerettünk volna létrehozni, amiben minden gyerek megtalálhatja saját magát. Mert maga az, hogy erkölcstan legyen, az tök jó. Azt is támogattuk, hogy aki hittanra szeretne járni, az járhasson hittanra. Élj úgy, ahogy a szíved meg a lelked diktálja, és legyen meg rá a lehetőséged. És akkor rájöttünk arra, hogy egy társas játék az mennyire jó lenne. Megszületett a Morality, ami egy erkölcstan tananyag kiegészítőként használható történet, és egy társas játékkal a gyerekek játszanak, és az élet dilemmáival találkoznak közben, úgy teljesen NAT-kompatibilis, ezt el kell, hogy még mondjam, hogy az összes törvényt végigolvastuk, a nemzeti alaptantervet végigolvastuk, kiválasztottuk, hogy milyen témakörök vannak, és az egészet erre építettük fel, tehát, hogy teljesen korrekt bevihető történet.
Ez nagyon izgalmasan hangzik, és tényleg nagyon jó, hogy volt erre lehetőségetek, vagy volt bennetek egy ilyen elhatározás, hogy ti ezt meg fogjátok csinálni. Tovább folytatjuk a beszélgetésünket nem sokára.
Önindító. Pályakezdő fiatalok magazinja a Halas Rádióban.
Ismét jelentkezünk az önindítóval, Heltai Julcsival beszélgettünk eddig, aki pedagógiát végez, és Julcsi, tudom, hogy te eléggé benne vagy a mostani pedagógus tüntetésekben is, sőt, tudom, hogy kapcsolatod van a Roger Személyközpontú Alapítvánnyal, akik ugyebár egy akadémiát, egy magániskolát üzemeltetnek, tehát sok mindenben van belelátásod. De mégis most a tüntetések kapcsán mik azok a legfontosabb programpontok, amiket te úgy érzel, hogy rendkívül fontos lenne, hogy tülőre jussunk?
Igazából ez is egy ilyen kicsit ambivalencia bennem. Én alapvetően egy nagyon szelíd ember vagyok. Én nem szeretem a tüntetéseket, és nem gondolom, hogy az ellenállás majd békét szül. De annyira kétségbeejt és elkeserít az, ami az oktatás ügyben zajlik jelenleg, hogy egyszerűen már nem bírom én sem nem felemelni a hangomat. Amik szerintem ilyen nagyon fontos dolgok, az az, hogy azt látom, hogy egy olyan irányba haladunk, ahol egyre inkább elő van írva egy gyereknek, hogy hogyan kell gondolkoznia, hogy mit kell csinálnia, nagyon direkt jó és rossz utak vannak elétárva, és szerintem a világ már egészen máshol tart. Azt gondolom, hogy a diákot partnerként kellene kezelni, azt gondolom, hogy nem érdekli a diákot az iskola, a legtöbb diákot nem érdekli, és én egészen mélyen egyet tudok velük érteni ebben a dologban.
De ugye te az egyetemen megtapasztaltad azt, hogy ez a progresszív, fejlődő szemlélet szerint ki kell kérni ugye a másiknak a véleményét, és hogy egy közös diskurzus alakuljon ki, tehát hogy neked ezzel már van egy személyes tapasztalatod.
Abszolút, meg azt is gondolom, hogy a gyerek nem hülye. Igenis megvan a véleménye, és te is elmész egy társaságba. Nem a véleményedet kérdezik meg, hanem elmondják, hogy mit kéne gondolnod, ott maradsz? Nem. A gyerekkel csend ugyanezt, ez fog történni, ez semmi. Ez egy egyértelmű történet szerintem, hogy úgy kell őket bevonni, mint tevékeny, valódi részesei a saját életüknek. Ráadásul nagyon sok gyerek annyi lehetőséggel találkozik már az iskolán kívül, hogy az iskolának szerintem az egyetlen esélye, hogyha olyan dolgokat tud felkínálni egy gyereknek, ami megragadja őt. Különben kudarcba fullad nagyjából bármilyen próbálkozás, és az, hogy frontálisan tanítom egy rakás gyereket. De nagyon sok tanárnak hatalmas a tudása, de hogy a legtöbb gyerek már nem tud erre ennyire így koncentrálni. Tehát azt látom, és pedagógia szakon is így azért elég sok nevelés történetet tanultunk, tehát minthogy egy 100-200 évvel ezelőtt megállt volna a pedagógia, a világ pedig megy tovább. És most annyira sok változás van, és ezek tudom, hogy ilyen sallangok, hogy rohanó világ, változó világ, de mégis ez az igazság, hogy a gyereket erre kell már felkészíteni, hogy rugalmas legyen, hogy tudjon nagyokat váltani, hogy tudja, hogy hol keresse az információt, el vagyunk árasztva információkat. Nem arról van szó, mint régen, hogy a tanár volt az egyetlen forrás az információnak, és hogy ezért se köti már le a gyerekeket, mert minden információhoz hozzáférnek, de nagyon sokan nem tudják, hogy például, amit az interneten találnak, hogy ebből mi az igazság, hogy hogyan tudom mérlegelni azt, hogy ami elém kerül, az vajon tényleg úgy van. Ehhez nagyon sürgősen a gyerekeknek a gondolkozás módját kéne fejleszteni, a hozzáállását, az, hogy kritikusan álljon hozzá az egész világhoz, de egy pozitív értelemben, és hogy ezt csak azon az úton lehet elérni, hogy önmagára reflektál, hogy diskurzusban van, és hogy tényleges partneri kapcsolatban.
Szóval úgy látod te is, hogy ez a 21. század egyik kulcskompetenciája, és erre kéne a gyerekeket edukálni, tanítani, hogy hogyan is különböztessék meg a számukra értékes információt a számukra értéktelentől.
Igen, de ugye ez nyilván csak az egyik aspektus, és hogyha már így a tüntetésekről beszélünk, akkor én rengeteg tanárral találkozom, meg a szüleim is tanítottak egész életükben. Látom, hogy milyen hihetetlen idejét rabolja el például a tanároknak a portfólió készítés, hogy nem jól működik egyszerűen ez a portfóliós rendszer, és ezt nyugodtan ki lehet mondani. Szegény tanár fel se tud készülni az óráért, és akkor nyilván ott vannak azok a kérdések, hogy vajon egy adott tanár milyen képzési rendszerben tanult, hogy vajon az ő tudása ott tart-e, ahol, amivel kapcsolódni tud a gyerekekhez. Ezek is komoly kérdések. Tehát, hogy attól, hogy nem lesz portfólió, mondjuk hirtelen, vagy kevesebb lesz megint a tanárok óraszáma annyi, amire fel lehet tényleg épkézlában készülni, attól még egy tanár nem lesz jó tanár, aki addig sem jól tanított. Tehát nyilván vannak más tennivalók is, csak annyira égető dolgok most ezek, hogy erre már nem is lehet figyelmet fordítani. De hogy annyi minden van ebben az egészben benne, hogy mit szeretnének ezek a tanárok, mit kérnek a kormánytól, az, hogy tényleg egy személyközpontú oktatást nem lehet egy darab tankönyvvel megvalósítani, nem lehet egy tankönyv jó az összes létező gyereknek például. Az, hogy ilyen hihetetlen mennyiségű a tananyag, hogy ekkora osztálylétszámok vannak. Hogyan kap személyes figyelmet egy 40 fős osztályban egy gyerek?
Igen, most említésre kerültek a magyar oktatási rendszernek a problémái. Ezekről fogunk még tovább beszélgetni Julcsival a következőkben.
Önindító. Pályakezdő fiatalok magazinja a Halas Rádióban.
Újra itt vagyunk az önindítóval, Heltai Julcsival beszélgettünk eddig, és nagyon érdekes dolgokat említett a magyar oktatási rendszernek a helyzetéről, saját véleményéről, de nagyon érdekelne engem, és gondolom a hallgatókat is, hogy te honnan szedted magadra a mostani pedagógiai látásmódodat, mik voltak rád hatással, hiszen tudom, hogy most ugye a Rogers személyközpontú alapítvánnyal is elég szoros együttműködésben állsz.
Ez is a KH-nál kezdődik. Azért az, hogy az ember egy tanárcsaládba születik, az szerintem egy meghatározó. Habár a szüleim is én nagyon sok mindenben eltérő módon gondolkozunk a pedagógia kapcsán, azért mégiscsak a gyökerek oda visznek vissza, és az az elkötelezettség, ahogy ők a tanítás mellett álltak, ugye most már mindketten nyugdíjasok, tehát hogy azért az egy példaértékű dolog a számomra, és hogy nagyon-nagyon sok mindent, az, hogy ennyire otthon érzem magam a pedagógiában, ez azért onnan jön, hogy én egész gyerekkoromban ezt végigkísértem és láttam, vagy az, hogy hogyan alakult ki a véleményem a mostani oktatási rendszerről, hogy amíg én felnőttem 0 éves koromtól kezdve benne voltam az oktatási rendszerben, anyukám tanítónőként dolgozott, édesapám meg középiskolai tanárként, tehát több rétegébe is beleláttam, és folyamatosan, mert ez a mindennapjainknak a része volt. Aztán jött az egyetem, nagyon rosszul éreztem magam végig a közoktatásban, és hogy néven nem csak az oktatás miatt, tette mögött más dolgok is álltak, de hogy maga az oktatási rendszerre sem passzoltunk egymáshoz, ez akkor egyáltalán nem volt tudatos. Én úgy éltem meg, hogy egy tehetségtelen ember vagyok, mert így középiskolából úgy kerültem ki, hogy én nem értek semmihez, nincs semmi, amiben igazán jó lennék, így hagytam el a közoktatást. És a kreativitásomat is, a nyitottságomat is így vissza kellett nyerni. Ebben segített sokat a pedagógia szak, hogy ilyen impulzusok értek, hogy így visszatért a hitem a pedagógiában, nevelés beoktatásban.
Ez a személyközpontúság nagyon közel áll hozzád, ugye? Ez hogy jött?
Úgy jött igazából, hogy egy környezetvédelmi szervezetben önkénteskedtem, akik elküldtek engem egy képzésre, egy civil képzés nevű történetre, amit a Rogers Személyközpont Oktatásért Alapítvány szervezett, és ott ismertem meg későbbi főnökeimet, és akkor ezután a képzés után kérdezték, hogy van-e kedvem asszisztensként dolgozni nekik, és akkor így belecsöppentem hirtelen a Rogers-i szemlélet, személyközpontú szemlélet bennműködő iskolába, ezt a szemléletet közvetítő családba, közösségbe, alapítványba, és akkor ott kiderült, hogy ez passzol az enyémhez. Ez sose volt addig tudatos, de ott találtam egy olyan szemléletmódot, ami jé, hát én is pont ezt gondolom, és nem is tudtam, hogy ennek van neve. Ez egy ilyen nagy egymásra találás volt. Amikor ott befejeztem a tényleges munkákat, önkéntesként is visszajárok, de átcsöppentem egy másik Rogers-es munkahelyre, és azt is egy teljesen más úton, nem rajtuk keresztül, egészen más okokból egyszer abban a könyvkiadóban találtam magam munkatársként, akik Rogers könyveit adják ki Magyarországon, és akkor ez egy ilyen csöbörből vödörbe élmény volt. Hiába próbálnék szabadulni, nem próbálok, de próbálnék se tudnék ettől a világtól megszabadulni. Helyemen érzem magam bennem.
Ez a személyközpontú oktatási szemlélet, amiről Rogers híres lett, ez miből áll?
A személy van a központban, a gyerek a középpont, és minden gyerek különböző, pont ezért minden gyerek más utakat jár, és hogy ennek a szemléletnek az egyik alapja, hogy ne én próbáljak egy gyereket rárakni egy útra, hanem nézzem meg, próbáljuk meg megnézni, hogy akkor te milyen úton is jársz, és hogy arra legyek képes, hogy bármilyen úton is haladsz, én tudjalak támogatni, tudjak neked támpontokat adni, hogy végül egy olyan helyre kerülj, ami valóban jó neked. Azért néha járunk olyan utakon is, amik vonzóak a számunkra, de aztán nem olyan helyre lyukadunk ki, ami valóban jó nekünk, és tényleg ráérezzek, hogy együtt mozogjak a gyerekkel, és megtaláljuk közösen azt az utat, ami a legjobb. aki ebben a szemléletmódban mozog, annak egy elképesztően nagy szakmai háttérre van szüksége, egy hatalmas módszertani tudásra is, mert abból kell választania, mindig előhúznia valamit, ami annak az adott gyereknek passzolhat.
Mostani munkahelyed is ehhez kapcsolódik. Most mit csinálsz?
Az Edge 2000 kiadónál dolgozom, Rogers könyveit, meg a személyközpontú humanisztikus pszichológia pedagógia kiadványai a fő körünkből könyveket jelentetünk meg, de én úgy kerültem ide, hogy van egy rendezvényünk, a kultúrák közötti kommunikáció találkozó. Gyertek el, július 20-tól 24-ig lesz idén Szekszárdom. Az akkori asszisztens pont elment, engem ajánlott maga helyett. Ketten vagyunk összesen, tehát a főnököm is én, és hogy én a kultúrák közti kommunikáció találkozón keresztül kerültem erre a helyre, csak véletlenül mi adjuk ki Rogers könyveit is.
Na hát hallottátok, július 20-tól kezdődik a kultúrák közötti kommunikáció találkozó. Mára ennyi volt a beszélgetésünknek időkerete. Julcsi, nagyon köszönöm, hogy itt voltál. Reméljük, hogy jól fog sikerülni ez a találkozó.
Én köszönöm a lehetőséget.